Csevegő, őszintén egymás között. Az Anyanet beszélgetős műsora.
Képzeljük el egy pillanatra azt a helyzetet, amikor egy gyermek reggelente nem szeretne óvodába vagy iskolába menni, mert fél attól, hogy társai újra és újra megalázzák, megfélemlítik, vagy akár fizikailag bántalmazzák. Az óvoda és az iskola a bullying meleg ágya. Talán mindenki kapott és kap az élete során kisebb-nagyobb bántást, megtapasztalta a kiközösítést. De hol van a határ a piszkálódás, az rika és a bullying között? Erre keressük a választ az Anyanet Csevegő podcastjában. Sziasztok, Papp Cecília vagyok, az Anyanet szerkesztője, és itt van velem
Csiki Judit, Life Coach és Self Care Mentor, és a Zöld Saláta blog alapítója, szerkesztője.
Továbbá
Bozóki Judit, aki állandó műsorvezető társad az Ásakap a Nagyharang című műsorban, Rádió Bécsben.
Vendégünk Pollák Éva, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője. Tartsatok velünk! Judit felvetett egy érdekes kérdést az előbb. Megosztod velünk?
Van olyan ember, akit nem ért bullying? Van olyan közösség, ahol nincs egy olyan ember, aki perifériára szorul? Mert azért ezt megtapasztalhatjuk az iskolában, a munkában, bárhol. Én mondjuk például általános iskolában tapasztaltam egy egyébként viszonylag szoros és értelmes emberekből álló közösségben, de én azt gondolom, hogy mindenki valahol megtapasztalja. Én vállalom, hogy én nagyon kilógtam abból a társaságból, és hát ezt a társaság nagyon rosszul tolerálta, mert egyrészt nem tudom, hogy versenytársat láttak bennem, vagy egyszerűen csak mást, és ezt nem lehetett elfogadni, hogy valaki teljesen más, mint ők. Mindegy, nem tudom. Maradjunk annyiban, hogy nem voltam én szerves része annak a közösségnek. Miért várjuk el azt, hogy egy közösség csak akkor közösség, hogyha mindenki beáll egy sorba, aki nem lép egyszerre, mindenki ugyanazt gondolja, holott pedig egy közösség pont abból szép, hogy mindenki más.
Láttam ilyet, és őszinte leszek, hogy akkor nem is vagyok benne biztos, hogy felfogtam észre, hogy az történik, csak így utólag, mert lehet, hogy csak nevettünk rajta. Mert volt egy osztálytársam, aki a másikat így időnként frosztlista, mondjuk így. De valahogy lehet, hogy nem álltunk ki az illetőért.
Ez nagyon jó, amit felvetettél, mert ugye lehet valaki bántalmazó, lehet bántalmazott, de a harmadik szereplő pedig az, aki végignézi. És akkor itt az emberben felmerül a kérdés, hogy kiálljunk mellette, ne álljunk ki mellette.
Én azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen szituációban hajlamos a közvélemény mindenkit hibáztatni, csak az elkövetőt nem. Mert miért vagy olyan kis magadnak való, miért nem illeszkedsz be a közösségbe, mondják az áldozatnak, miért árulkodsz, mondják a szemtanúnak. Azt viszont senki nem kérdezi meg, hogy miért bántod a másikat. Szigorúan tilos belépni a másiknak a komfortzónájába.
Anyaként vagy szülőként az a legnagyobb feladat, hogy ezt a gyerekeknek megtanítsuk. Igen. Egy, kettő, hogyha olyat tesz, amit megbán, akkor tudjon bocsánatot Pontosan. Kérni.
Akkor szerintem itt az ideje, hogy megkérdezzük ezekről Pollák Évát, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetőjét. Tisztázzuk rögtön az elején, hogy hol a határ a piszkálódás az rika és a bullying között.
Egyrészt fontos említést tenni arról, hogy a bullying, ugye, ami egy ilyen nagy, félelmetes, mindent elöntő maszlagnak tűnhet így időnként a felnőtt irányából, hogy ennek van azért egyébként három altípusa, hogyha úgy vesszük, és ez a klasszikus fizikai, amikor megütöm, lögdösödöm, verekszem, csipkelődöm, belemarok, megharapom, meghúzom a haját, stb. Ez a fizikai vonulat egyébként, ez már mondjuk így jellemzően elő-előfordul óvodáskorban is. A verbális csúfolódás, amikor így gúnyol, tényleg kinevetem, becsmérlő szavakkal illetem a másikat. Ez még egy vonulat, és akkor van a kapcsolati, ez a kirekesztősdi, kiközösítősdi, amikor kihagyom a játékból, vagy amikor főnökösködöm, vagy bizonyos dolgokat így konzekvensen elutasít a gyerek. Ez a három vonal van, de hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy bullyingról beszéljünk, ahhoz az kell, hogy az adott jelenség többször is célzottan ismétlődjön, mondjuk egy adott gyerekkel szemben.
Én visszamennék egészen az óvodáskor hoz. Miben tudunk mi szülők segíteni abban, hogy a mi gyerekünk ne a perifériára kerüljön? Hogy lehet észrevenni, hogyha a gyerek kikerül oda? Mert a gyerek nem is biztos, hogy észreveszi.
Egyrészt szerintem nem feltétlenül muszáj egy gyereknek kikerülnie semmiféle perifériára ahhoz, hogy ő mondjuk egy piszkálás középpontjába kerüljön. Tény és való, hogy amit mondasz, hogy azért egy közösségben a peremen lévő gyerekek sérülékenyebbek, jobban kivannak téve az iskolai piszkálásnak, a csúfolódásnak. Szülőként Leginkább azt tehetjük, hogy a gyerekkel megpróbálunk minél bensőségesebb kapcsolatot kialakítani, tehát hogy tényleg teret meg időt engedni annak, hogy tudjunk beszélgetni. Normalizáljuk azt, hogy rendben van az, hogy én tudok azokról a dolgokról is, anyukaként, vagy apukaként, vagy nagynéniként. Az is teljesen rendben van, ha egy másik biztonságos felnőtt van a családon belül, és aztán majd onnan csurog tovább az információ a szülő felé, hogy a gyerek elfogadja, hogy én tudhatom azt, hogy ha vele valami rossz történt, és hogy én nem fogom őt megszégyeníteni, és én nem fogom mindenféle rossz dolgokat asszociálni hozzá, nem fogom se gyávának, se butának, se semmire kellőnek nevezni őt, hanem biztatni fogom, hogy mondja el tényszerűen, hogy mi történt. Utána vegyük sorba, hogy ő hogyan érezte magát. Mi az, amit ő tett ebben a helyzetben, hogy lássam, hogy tulajdonképpen mi történt, hogy ő lefagyott-e abba a helyzetbe, vagy ő ott tudott segítséget kérni, megpróbált segítséget kérni, és mondjuk ez a segítségnyújtás, ez így elmaradt. Felnőttnek szólt-e például a gyerek, amikor őt piszkálták. Jó, hogyha a szülő egyébként viszonylag jó kapcsolatban van az intézményben lévő pedagógussal, és felé is tud akár direkt módon jelezni, hogyha azt érzi, hogy a gyerek az egyre inkább a perifériára kerül, vagy egyenesen már piszkálják őt. Hogyha azt látjuk, hogy a gyereknek valahogy így sokkal kisebb az önbizalma, sokkal erősebben szorong, mint az átlag, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan lehet szakember segítségét kérni, érdemes is, vagy érdemes a gyermeknek keresni szorongás oldócsoportot, vagy kiskamaszoknál már nagyon jól működnek az ilyen kisebb-nagyobb létszámú önismereti csoportok, ahol így a kamaszodásnak az első testi-lelki érzelmi nehézségeivel összeismerkedünk, és megpróbáljuk megosztani, hogy akkor hogyan is vagyunk ezzel, és egy picit ilyen eszköztárat bővíteni, hogy akkor mit is lehet csinálni egy olyan helyzetben, amikor, hogy ügyesebbek legyenek a nehéz helyzetekkel, nehéz érzésekkel való megküzdésben. Ilyen csoportot mi is csinálunk a Mindwell-ben, meg hogyha esetleg könyvmoly gyermeket nevelünk, tehát egy olyan gyereket, aki kifejezetten szeret olvasni, akkor azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy egyre több könyv meg kiadvány van, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan álljon ki a gyerek magáért, hogyan kommunikáljon ügyesen, hogyan tegye magát észrevehetővé, de úgy, hogy ne az jöjjön le a társaságnak, hogy ő folyton ilyen kényszeresen a figyelem középpontjában akar lenni, hanem ez a sem nem túl sok, sem nem túl kevés, hanem olyan pont jól, hogyan legyen jelen.
Azt gondolom, hogy egy pedagógus ezt értő szemekkel látja, hogyha probléma van egy-egy gyerekkel, mondhatni, hogy csírájában akár tud rendet rakni ott a közösségben.
Átbeszélni, rendezni, helyére tenni, azt igen, az óvodapedagógus vagy a iskolai tanár közötti párbeszéd a fontos, mert hogy lehet, hogy a gyerek tök jól muzsikál az iskolában, vagy az óvodában, viszont otthon azt látom a viselkedésén, hogy szorong. Akkor fontos, hogy azt jelezzem, mert lehet, hogy én fogom hamarabb észrevenni, meg az is lehet, hogy az óvodában az óvodapedagógus, vagy az iskolában a tanár. Fontos, hogy jelezzünk egymásnak. Ebből ugye akkor látjuk azt is, hogy mondjuk a valami itthoni, mondjuk a munkahelyről hazahozott feszültség az, amitől én azt látom, hogy szorong a gyerek, mert mondjuk én sokkal ingerlékenyebb vagyok, pedig észre sem vettem, hogy az vagyok, vagy bent történik valami az iskolában.
Ugye mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak különböző elképzelései vannak az ideális közösségről. Életem során láttam olyat például, hogy egy nagyon szoros közösségbe, aki jól be tudott illeszkedni, annak ott nagyon jó dolga volt. Aki viszont egy kicsit kilógott ebből a csoportból, azt úgy elhagyták, kihagyták, frosztlizták, bullyingolták, verbálisan így úgy amúgy. Esetleg a pedagógus ilyenkor nem is látja, hogy valami baj van, csak azt látja, hogy XY olyan kis magának való, ő kilóg, de hát ő ilyen, hát őt hagyni kell kilógni. És nem az lenne ilyenkor a feladat pedagógiailag, hogy igen, tudjuk, hogy a másik introvertáltabb, vagy más, vagy mondjuk egy szubkultúrának a tagja, tehát mondjuk nem tudom, punk, vagy ilyesmi, de vonjuk be őt is ebbe a közösségbe, mert ő neki is helye van közöttünk.
Én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz helyzetben vannak most a pedagógusok, persze, mert mindenféle feladatot is ők kapnak meg, egy csomó olyan feladatot is, amire már tulajdonképpen se idejük nincsen, se erejük nincsen, sokszor hátterük sincsen, tehát hogy én egyetértek azzal, hogy egy ideális világban nagyon szuper lenne ez a dolog, de hogy erre nem feltétlenül van kapacitása a pedagógusnak, vagy nem feltétlenül van ott a know-how, hogy ő egy darabjaira hulló, vagy polarizálódó csoportdinamikába ő hogyan nyúljon bele, úgy, hogy egyébként meg a szülők marhára elvárják, hogy az oktatási anyaggal ő ne maradjon le, meg ez ne történjen, persze, meg az ne történjen, de hogy közben meg adott esetben egy ilyen akut konfliktus esetén igenis simán elvihet 2-3 tanórát az, hogy a konfliktust rendezzük. Ugye ahhoz, hogy a konfliktust rendezzem, ahhoz ott kell, hogy legyen az, hogy én tudom, hogy ehhez hogyan nyúljak hozzá. Ebből a szempontból jó, hogy azért a legtöbb intézményben van iskolapszichológus. Nem jó, hogy sokszor egy iskolapszichológusra 2-3 intézmény is jut, tehát nem a teljes munkaidejét tölti a pszichológus az adott mondjuk általános iskolában, hanem egy héten x óra az, amit az adott intézményben van ő. Az viszont jó hír, hogy én azt tapasztalom, legalábbis így a budapesti iskolák körében, hogy azért viszonylag sok budapesti általános iskola van, ahol az iskolapszichológust bevonják kifejezetten a kiskamasz korosztályoknak a csoportdinamikájának a jó irányba simogatásába, mert hogy azért így ez a kiskamasz korosztály, tehát ez a 9-12 éves korosztály az, ahol a leginkább félre tud billenni ez a dolog. És lesznek a peremre szorult gyerekek, az egyenlőtlen erőviszonyok, ez a meleg ágya annak, hogy megjelenhessen a bullying. Tehát a rendszerességen kívül még ez is fontos, hogy egyenlőtlen az erőviszonyok. Ugye, amikor két haver ugratja egymást, ott nincsen egyenlőtlen erőviszony, mert én is kinevethetlek téged, meg te is kinevethetsz engem, és aztán együtt röhögünk egymáson, meg saját magunkon. És senki nem sérül meg érzelmileg. Hogyha viszont nem ez van, akkor viszont már bántás van, mert az egyik a másik fölé kerekedik, és aki fölé kerekednek, ő óhatatlanul megsérül.
Ugye ilyenkor halljuk azt, hogy ilyenek a gyerekek, hagyni kell őket, majd elrendezik maguk között, legalább megedződnek, meg megvédeni magát. Tényleg így van ez? Vagy mi az, amit mi szülőként tehetünk, hogyha a gyermekünk belekerül, vagy mondjuk ő a bántalmazott?
És hol az a pont, ahol már közbe kell lépni szülőnek, pedagógusnak, bárkinek, aki felnőttként van jelen ebben a rendszerben?
Szerintem ez egy ilyen nagyon népszerű, meg ilyen felmentésre csábító gondolat, mondjuk az óvodásoknál, hogy jaj, de hát olyan kicsi, még ártatlan, biztos nem úgy gondolta az. Csak az a baj, hogy ezzel konzerválom a problémát, és ami még nagyobb baj, hogy én nem validálom annak a gyereknek az érzését, akiben viszont a rossz érzés van. Mert teljesen mindegy, hogy a másik mennyire szándékosan csinálta, mondjuk ez egy óvodás esetén, hogyha folyton abban a helyzetben találom magam, és engem az rossz érzéssel tölt el 4 éves gyerekként, akkor jogom van, hogy egy felnőtt odalépjen mellém, és azt mondja, hogy igen, látom, hogy neked ez fáj, és hogy nincs rendben, hogy ez fáj, és gyere és beszéljük meg, hogy mi történik itt. Az is fontos, hogy észrevegyük, igen, hogy kell ismerjük, hogy bántalmazás van, vagy hogy ez már a bántalmazás irányába indul ez a folyamat, tehát hogy ne kelljen ilyen teljes mértékben kibontakozott konfliktusnak lennie ahhoz, hogy én észrevegyem, hanem hogy lehessen hamarabb észrevenni, és hogy beszéljünk róla. Próbáljunk valamiféle útmutatást adni arra, hogy hogyan ne jöjjön végre, meg próbáljunk útmutatást adni arra, hogy mi történjen ahhoz, hogy ennek vége legyen. Amikor mondjuk egy piszkálás van, akkor van az, akit piszkálnak, ugye, ő a bántalmazott, van az, aki a piszkálást végzi, ő a bántalmazó. A bántalmazó az általában nem egy ember, hanem ott van mellette még 2-3 másik gyerek, aki őt így ebben a helyzetben vagy támogatja, vagy nem támogatja, de mondjuk le van fagyva, nem mer erre semmit sem mondani, mert hogy mit tudom én, ez a népszerű fiú, ő neki jól esik a népszerű fiúnak a belső köreiben lenni, ha ő most itt mond valamit, akkor ő is egyszer csak ugye a perem területen találja magát hirtelen, és hogy vannak egyébként meg még ugye az aktív, meg a passzív szemlélődők. A passzív szemlélődő az, aki látja, hogy mi történik, de nem feltétlenül tudja, hogy mit csináljon nagy hirtelenjében, az aktív szemlélődő, aki meg észreveszi, hogy mi van, és ő lesz az, aki nagy eséllyel segítséget kér. És hogy fontos, hogy például a gyerekekkel ezekről beszélgessünk, és ezek a mondjuk az iskolapszichológusok által tartott program, sokszor akár ilyesmire is kitérhetnek, vagy hogy a csoportdinamikák hogyan tudnak alakulni, hogyan érjük el, hogy mindenki mindenkihez tudjon kapcsolódni valamilyen mértékben, hogy egymásra, hogy hogyan vigyázzunk, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az abszolút nem árulkodás, hogy elmegyek és a hozzám legközelebb lévő, számomra biztonságos elérhető felnőttnek kijelzem, hogy most én valami olyat tapasztalok, ami szerintem nem oké.
Én egy tapasztalatot szeretnék behozni, ami egy abszolút laikus tapasztalat, és erre szeretném, ha reflektálnál, hogy én életem során úgyis, mint iskolás, meg úgyis, mint szülő, kétféle típusú bullyinggal találkoztam gyerekközösségekbe. Az egyik, amit mondtál az előbb, hogy van egy népszerű gyerek, egy-kettő, tehát a menők, a jófejek, a vagányak, és azok kipécéznek egy-kettő akárhány embert, és a tömeg az meg úgy nem mer beleszólni, és hagyják, hogy ez így megtörténjen. Másikat viszont olyan közösségekbe láttam, és ezt mondjuk meg is tapasztaltam én is iskolás éveim során, ahol jó képességű, értelmes, jó családból való gyerek gyerekek voltak, akik nagyon korán bekerülnek ebbe a versenyhelyzetbe, hogy elsőnek kell lenni, jónak kell lenni, és bárkit, akit versenytársnak látnak, vagy bárkit, akit másnak találnak, mint ahogy őket nevelték, nyírják kegyetlenül. És akkor jön létre egy ilyen mindenki mindenkinek farkas a helyzet.
Illetve én még ehhez tenném hozzá azt, hogyha már a jó képességű gyerekekről beszéltünk, hogy mondjuk egy jó képességű gyerek, aki rettenetesen fifikás, hogy tudja előadni azt a külvilág felé, hogy ő ilyet nem tesz. Tehát el sem tudod róla képzelni.
Igen, ez a manipulátor.
A manipulátor. És ugyanakkor pedig úgy bántja a többieket, hogy nem gondolnák róla se a szülők, se a pedagógusok.
Igen. Felnőttként sem vagyunk egyforma empátiás készségekkel megáldva. Szerencsére az empátiás készségek azok így fejleszthetőek, jó? Tehát, hogy ez meg a szociális készségek, ugye, hogy én hogyan kommunikáljak asszertíven, hogyan legyek tisztelettel a kortárs kapcsolataimban is jelen, mi a segítségkérésnek az adekvát módja, meg mi nem. Ugye ezeket mind lehet tanítani a gyerekeknek. El lehet érni, hogy a közösségben ez legyen a norma, és hogy egymást bátorítsuk abban, hogy kiálljunk a másik mellett, hogy bocsánatot kérjünk, hogy mi is számít igazi bocsánatkérésnek, tehát hogy akár hogyan rendezzük utána a kapcsolatokat. És nyilván egy olyan családban felnövekvő gyerekről beszélünk, aki nem egy ilyen feltétel nélküli szeretetet kap otthon, hanem ő akkor kap szeretetet, akkor validálják őt, akkor figyelnek rá jól, amikor ő teljesít. Egy ilyen gyerekben nem csak teljesítményszorongás lehet, hanem egyenesen fenyegetve érezheti saját magát, akkor, hogyha mondjuk nem ő az első, vagy a másikról, a kortársáról azt érzi, hogy felülkerekedik, vagy nem érzi, hogy felülkerekedik, de azt látja, hogy a kortársnak mondjuk az adott tantárgyban való kiváló eredményekhez való eljutáshoz vezető út, az sokkal kevésbé rögös, mint az az út, amit neki kell bejárnia, mert hogy ő azt érzi, hogy ő neki nagyon-nagyon-nagyon muszáj csillagos ötösnek lenni a matekból, de egyébként nem a matek az erőssége, csak otthon az az elvárás, és hogy itt olyan nagyon erős frusztrációk és szorongások tudnak lenni a gyerekekben, hogy csak na, és azt gondolom, hogy azért így sokszor van az, hogy így a családban van egy-egy elcsúszás ennek mentén, és hogy a gyerek az tükröt fog tartani, az már egy másik kérdés, hogy ebbe a tükörbe így a család, a szülők bele tudnak-e akkor éppen nézni, képesek-e arra, hogy adott esetben picit változtassanak, finom hangoljanak, azért, hogy ez a gyerek komfortosabban legyen a saját bőrében. Valóban előfordul az is, hogy egy-egy közösségben egy olyan gyerek van, akiben már kisgyermekkorában látjuk, hogy az empátiás készségek azok így az átlaghoz képest sokkal fejletlenebbek, és nem biztos, hogy ezek a gyerekek egyébként otthon kapnak segítséget abban, hogy bele tudjanak érezni a másiknak a helyzetébe. Csak azért, mert nő a gyerek és telik az idő, ez így nem fog beérni magától.
Én azt veszem észre ezzel kapcsolatban, hogy a mi kultúránkban, mintha szégyen volna áldozattá válni. Tehát most járta be a sajtót egy hír, ahol súlyosan bántalmaztak egy gyereket, aki nem merte otthon elmondani, mert félt, hogy ugye megtudják, tehát szégyelte magát, hogy áldozattá vált. És én ezt látom abban is, amikor anyukák, leendő anyukák beszélgetnek, és azt mondják, azért szívem szerint választanék egy különleges nevet a gyereknek, de nem merem, mert csúfolni fogják. És nem mondja azt, hogy nem azzal kell megvédeni a gyerekemet a csúfolódástól, hogy nem nevezem el, nem tudom, Euláliának, hanem azzal kell megvédeni, hogy nem tűröm el a környezetembe a csúfolódást. Te mit gondolsz?
Hát én azt gondolom, hogy a szégyen az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős téma, egy nagyon-nagyon fontos téma, és szerintem rendkívül fontos lenne, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy mi hogyan is vagyunk a szégyennel. Szerencsére Brené Brownnak már több kötete megjelent. Ő ugye egy világhíres szégyenkutató, és ráadásul nagyon-nagyon jól is ír, úgyhogy én abszolút ajánlom a szégyen témájában az ő írásait. És hogy a gyerekben viszont tudatosítani azt, hogy hogy én ismerem ezt az érzést, szégyen, az mindannyiunk számára ismerős, és kimondani, hogy igen, én, aki az anyukád vagyok, vagy apukád vagyok, én is ismerem ezt az érzést, és hogy ez egy ilyen nagyon intenzív, nagyon mélyrehatóan fájó, hasogató érzés a szégyen, amikor én azt érzem, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én nem vagyok szerethető, és hogy én azt sem érdemlem meg, hogy a másik kapcsolódjon hozzám, hogy rám figyeljen. Szóval, hogy ez a szégyen tulajdonképpen. Tehát maga a szégyen érzet, amit a gyerek mondjuk a bullying, a piszkálás kapcsán megél, már önmagában izolálja ezt a gyereket, és hogy nagyon fontos, hogy egyfajta rezilienciát építsünk ki, és azt mondjuk, hogy fú, amikor ez az érzés van, amit hol is érzek a testemben, mondjuk tudatosítani a gyerekkel, hogy amikor ez az érzés van, amikor a szégyen érzet van ő, akkor mit érez a testében, mert hát ha a testi érzetet hamarabb észreveszi, és amikor ezt érzed, hogy mindjárt elsírod magad, és befeszül az egész arcod, és megremegnek a térdeid, hogy akkor keressél valakit, aki számodra biztonságos, és ez lehet egy barátnő, lehet egy felnőtt, lehet egy bárki. Mondd el neki, hogy te most hogy vagy, mert a szégyen az nem szereti, hogyha beszélnek róla, mert akkor már nem tud létezni. De olyannal beszéljél, akiről tudod, hogy szeret téged, és elfogad téged, és nem jön még ő is a mindenféle kommentjeivel. Gyerekek általában nagyon nehezen számolnak be otthon az zaklatásról, tehát egyrészt szégyellik azt, hogy ez történt, adott esetben tartanak attól, hogy a felnőtt az megítélően fog nyilatkozni arról, ami történt. A kicsit fiatalabbak, tehát a kisebb gyerekek, ők könnyebben elmesélik, ő bennük még így erősebb a hit, hogy akkor majd a felnőtt tud és akar segíteni. Kicsit nagyobbaknál ez nehezebb, érdekes módon a fiúknál ugye még nehezebb, mert hát ugye egy fiú az legyen menő, meg erős, meg álljon ki magáért, meg mit tudom én, tehát hogy ugye ebbe a narratívába nem fér bele az, hogy ő most megsérült. Félhetnek az aklató megtorlásától is, vagy gondolhatják azt, hogy a felnőtt, akinek ő egyébként szívesen elmondaná, vagy a barát, akinek szívesen elmondaná, ugyanolyan eszköztelen lesz, mint ő, tehát ez a úgy sem tudna segíteni akkor sem, ha akarna. Vagy esetleg már hallották azt a narratívát, ugye, amit mi is említettünk itt, hogy hát ez normális, meg majd elmúlik, meg ez a belejárója a gyerekkornak, pedig tökre nem, meg felnőtt korban sem, tehát hogy a munkahelyi kapcsolatoknak sem belejárója, abszolút. Esetleg azt hallották, hogy az árulkodás csúnya dolog, nem definiálta nekik senki azt, hogy az nem árulkodás, amikor azt látom, hogy valami olyan történik, ami nem oké, vagy olyat tapasztalok, ami nem oké, és el vagyok benne akadva, és nem tudom, hogy hogyan kezeljem ezt a helyzetet, és akkor bevonok egy felnőttet, vagy bevonok egy nálam nagyobb gyereket, hogy az nem árulkodás, a segítségkérés.
Még az előzőekhez kettő gondolat jutott eszembe, amit mondta, hogy asszertíven kommunikáljunk. A probléma ott kezdődik, hogy szerintem a felnőttek sem tudnak időnként asszertíven kommunikálni, amint valamilyen érzelem és ne adj Isten, negatív érzelem jön elő, akkor már onnantól kezdve ugye nem asszertíven kommunikálunk, és ugye az, hogy úgy tudjunk kommunikálni, meg kell tanulni. Na de a gyereket is meg kellene erre tanítani. De az a felnőtt, aki maga nem tud asszertíven kommunikálni, mondhatni sok esetben sehogy sem tud kommunikálni, vagy legalábbis jól kommunikálni, nem biztos, hogy a gyereknek tud ezáltal segíteni. Hogy alakul ki az, hogyha egy gyerek bántalmazó, hogy ezt látja otthon?
Ez egy sarkítás lenne, hogyha azt mondanánk, hogy minden gyerek, aki az áldozat szerepbe kerül, az mind elesett. Minden gyerek, aki a bántalmazó szerepbe kerül, az egy empátia nélküli szociopata, mert hogy nyilván nem így van, ez egy óriási sarkítás. Van, hogy a gyerek, aki bántalmaz, ő szintén bántásnak van kitéve otthon, de az is előfordulhat, hogy nem. Az is előfordulhat, hogy csak nagyon-nagyon kívánja a figyelmet, és a negatív figyelem is jobb, mint a semmilyen figyelem. Nem biztos, hogy nettó gonoszság áll a dolog mögött, és hogy nagyon sokszor, aki bántalmazó szerepben van, ő szintén segítségre szorul. Mert vagy az érzelem szabályozási nehézségeiben kell neki segíteni, hogy ő mondjuk ne robbanjon az első pici félreértés vagy konfliktus esetén rögtön, vagy a családi rendszerben van valami olyan nagymértékű feszültség, ami őt nagyon megviseli, és akkor ő szeretne felülkerekedni a másikon, vagy azt érzi, hogy rendkívül elhanyagolják. Általában azért azt mondhatjuk, hogy ha minden klaffol, akkor ez így kevésbé valószínű, hogy megjelenik. Még az is lehet, hogy valaki azért kezd el bántalmazni, mert hogy azt látja, hogy ugye ez a csoportnorma a menő fiúknál mind ezt látja, vagy a menő lányoknál mind azt látja, hogy szekálják egymást, akkor ő is elkezdi szekálni a másikat, mert ezzel akar ugye az adott kortárs csoportba bekerülni. Akkor ugye abban kell a segítség, és itt nem csak a gyereknek, hanem az egész közösségnek, hogy ne ez a norma legyen.
Vannak-e arra esetleg kutatások, adatok, hogy azokon a helyeken, ahol nagyon szigorú tiltás alá esik a bullying. Tehát én úgy tudom, hogy Hollandiában, Franciaországban viszonylag szigorú szabályokat hoztak ezzel kapcsolatban, azzal együtt, hogy ugye próbálnak a csoportdinamikán is dolgozni, illetve maguknak a bántalmazóknak is segíteni azokban, amiket az előbb elmondtál. Úgy tudom, hogy vannak olyan esetek, ahol már mérhetően sikerült csökkenteni a problémát azáltal, hogy egyszerűen felléptek ellene, és nem bagatellizálják úgy, ahogy azt szintén említetted, hogy jaj, hát ilyenek a gyerekek, ez a gyerekkor velejárója, hanem azt mondják, hogy ez legalább olyan fegyelemsértés, mint amikor valaki mondjuk kést ránt az iskolába. Arról tudjuk, hogy nem szabad, tehát viszonylag ritkán történik meg.
Azt tudom, hogy a Turkui Egyetemen például kidolgoztak egy bizonyítottan hatékony programot, aminek az a neve, hogy Kiva program. Én úgy tudom, hogy Finnországban az állami rendszerben működő általános iskoláknak azt hiszem a 85-90%-ában ezt a programot meg is valósították, és hogy nagyon hatékony volt. Én úgy tudom, hogy már Magyarországon is elérhető a Kiva program, aminek van egy ilyen megelőző része is, tehát a prevencióval is foglalkozik, meg van egy ilyen beavatkozós program része is. Vannak ehhez ilyen mindenféle praktikus segédanyagok, és azonnal kezelik a helyzetet, és ebben a módszerben például külön beszélnek a bántalmazóval, külön foglalkoznak az áldozattal, külön a szemtanúkkal, és utána egy speciális foglalkozást is visznek végig velük.
Adjunk praktikus tanácsot akár a szülőknek, akár a gyerekeknek. Hogy tudjuk felvértezni őket? Tételezzük fel azt, hogy mondjuk van egy olyan bizalmi kapcsolat a gyerekkel, hogy elmondja, hogy ő neki nem esett jól, ahogy gipsziakabb viselkedett vele. Kiközösítette nem odaillő dolgokat pont neki most már napok óta. Mit mondjunk neki? Nyilván ugye itt megint felvetődik az, hogy mondjunk-e valamit.
Hozok egy saját életből egy példát, ha megengeditek. Két kisiskolás gyermekem van, és akkor az egyikük anélkül, hogy kiadnám, hogy melyik, jelezte, hát, hogy ő benne bizony nehéz érzés van, és akkor megkérdeztem, hogy mit szeretne, hogy mit csináljunk, hogy most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, és akkor két olyan cselekvést ajánlottam föl, amiről az én tapasztalatom szerint ennek a gyereknek segít abban, hogy a nehéz érzéseiről beszélgessen. Például ez a gyerek könnyebben beszél a nehéz érzéseiről, ha nem leülünk, hanem sétálunk közben, és nem kell a szemembe nézni, hanem csak így egymás tempójához igazodva, kézenfogva megyünk a valahova. Úgyhogy ezt tettük, mentünk kézenfogva valahova, és ő elmondta, hogy tesi órán történt egy olyan incidens, hogy labdajáték közben, amiben ő egyébként nagyon ügyes, erről gyakran beszámol büszkén, hogy ő ebben a labdajátékban ügyesnek érzi magát, az osztály ból néhány gyerek, hát így azt mondta, hogy te milyen béna vagy ebben, nálad még a, mit tudom én, a Jucika is ügyesebb, stb. Stb. És hogy ő azt érezte, hogy ez bántó, hogy neki sírhatnékja van. Először befogadtam az ő jelzését. Jeleztem felé, hogy aha, értem, hogy most helyzet van, és hogy itt vagyok neked, a te oldaladon állok, és hogy el fogom hinni neked, amit mondasz, és nem leszel egyedül. És utána hagytam, hogy ő elmondja a saját szavaival a történetet. Tehát én tudom, hogy ilyenkor szülőként rögtön minden tudni akarunk, meg esetleg a mi indulataink is ott vannak. Nem, hagyjunk teret a gyereknek, hogy szépen lassan, nyökögve, dadogva, sírva, hogy sikerül, de hogy szépen lassan mondja el, hogy mi történt, mondja el, hogy ő hogyan érzi magát most, hogy akkor mit érzett. Próbáljunk belőle tényszerűen minél több információt kiszedni, hogy jól értettem-e akkor, hogy ez meg ez történt. Hogy jól értettem-e, hogy mit tudom én, a tanárnéni hallótávolságon kívül volt. Nem, nem volt hallótávolságon kívül. Validáljam, sajnálom, hogy ez történt, nagyon-nagyon rossz érzés lehetett. Szerinted hogyan tudnék segíteni? Volt egyáltalán valaki, aki ott segített neked? És akkor kiderül, hogy az egyik osztálytárs az rögtön odaszólt a piszkálódósoknak, hogy ne csináljátok már, ez nincsen rendben, ő is olyan, mint a többiek, és egyébként is mindannyian egy picit mások vagyunk, vagy valami ilyesmi komment volt, ami ugye a többi gyereket a helyére rakta. De a gyerek akkor is azt fogalmazza meg, hogy neki rendkívül rosszul esett, hogy a tanárnéni nem mondott semmit. És akkor beszélgetünk erről, hogy akkor lehet-e, hogy a tanárnéni oké, akkor meghallotta, de hogy a kisfiú az hamarabb mondta, mint hogy a tanárnéninek lett volna ideje reagálni, vagy szerinted lett volna ideje reagálni. Nem, mert a kisfiú rögtön megvédett. Lehet olyan, hogy a tanárnéni azt gondolta, aki hallotta, hogy akkor ez így rendben van. Igen. Szerinted rendben volt? Nem. Szerinte nem volt rendben. Te mit szerettél volna, hogy mi történjen? Akkor ő azt szerette volna, hogy a tanárnéni is kiálljon mellette, és ugye a felnőtt autoritás is validálja azt, az ő érzését, hogy ő most meg van bántva, és ugye jelezze a csoport felé azt a csoportnormát, hogy ez nem oké. És akkor körbe
járjuk a gyerekkel, hogy ő mit tud tenni abban a helyzetben, kitől várhat segítséget, vagy ő hogyan tud föllépni határozottan, ő hogyan tud kiállni magáért, hogyan viselkedjen, hogyan érdemes viselkednie, hogyan tud viselkedni egy hasonló helyzetben legközelebb. Hogyha ő azt érzi, hogy lefagyott, meg elöntötték a rossz érzések, meg ugye a szégyen az egyébként is egy ilyen lefagyasztós érzés, hogy akkor ő hogyan szerezheti vissza az irányítást. És együtt gondolkozhatunk, együtt elemezhetjük, kizárhatjuk azokat a megoldásokat, amikről a gyerek azt éli meg, hogy nem, az biztos, hogy nem működne, mert azt ő nem tudná megcsinálni, vagy attól szerinte csak romlana a helyzet. Megbeszélhetjük azt, hogy akkor a tanárnéninek melyikünk jelez vissza ő, hogyan lenne szerencsésebb. Szeretnél te beszélgetni vele erről, vagy azt szeretnéd, hogy én hívjam föl telefonon, vagy írjak neki két sort, hogy legyen. És akkor igyekszünk úgy tenni, ahogy a gyerek szeretné. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez mondjuk egy ilyen jó hozzáállás. Tehát onnan, hogy megértelek és a te oldaladon állok, azon keresztül, hogy hiszek neked, nem vagy egyedül, validálom az érzéseidet, és együtt gondolkodom veled azon, hogy legközelebb, amikor ilyen van, mit tudnál tenni, vagy hogyan érjed el, hogy ne legyen egy legközelebb. Amit érdemes elkerülni. Tehát ez volt a to-do rész, és a not to-do, amit ne tegyünk. Ne kezdjük el megmagyarázni ugye az zaklató viselkedését, ne kezdjük el mentegetni, ne kisebbítgessük azt, ami történt. Mert lehet, hogy az egy viszonylag akár pici dolog is, ami történt, de a gyereknek a lelke attól nagyon is fájhat. Ne kezdjük el magunkhoz ragadni az irányítást, hogy akkor mi jól megaszondjuk, hogy akkor, na, akkor legközelebb ezt kell csinálni, mert ettől a gyerek azt fogja megélni, hogy ő tök tehetetlen, hogy én okos vagyok és ügyes, és megint jön a szégyen. Mert ez neki miért nem jutott eszébe, meg miért nem tudja ezt csinálni. És akkor megint elbizonytalanodik, és akkor ugye még gyengébbnek látszódik, ugye még törékenyebbnek adott esetben, amikor legközelebb találkozik az aklatóval, és akkor megint az van, hogy lehet, hogy még inkább bántani fogják. Nem gondolom, hogy egy valid tanács, hogy kerülj el az aklatót, mert azzal, hogy menekülésre buzdítjuk, azzal nem feltétlenül enyhítjük a félelmet, meg nagyon sokszor egyébként is olyan a helyzet, hogy nem is tudják kikerülni egymást. Tehát mondjuk osztálytárs, vagy az udvaron mindig összefutnak, akkor nem fogja tudni úgysem elkerülni. Vagy akkor folyton azon retteg, hogy most ő elég ügyesen elkerüli a másikat, és egy folyamatos félelem helyzetben van. Az sem egy valid tanács, hogy na akkor, mit tudom, meghúzta a hajad, akkor te is húzd meg jól a haját, vagy te meg, mit tudom én, vágja a pofon, mert hogy azt gondolom, hogy inkább arra kell biztatnunk, hogy ő hogyan álljon ki határozottan saját magáért, de hogy ez a határozott kiállás, ez nem azt jelenti, hogy fizikai értelemben mondjuk visszaütök a másiknak, vagy verbális és értelemben mondjuk így egy szócsatában én is visszacsapok, és én is olyan szavakkal illetem a másikat, amitől meg a másik megsérül. Ezek inkább kerülendő dolgok.
Konkrétan csak arról a szülőről beszéltünk most, akinek a gyermekét bántalmazzák. De mi van akkor, hogy a saját gyermekem esetleg a bántalmazó? Mit tudok ezügyben tenni? Hogy tudok neki segíteni, hogy ő ezt a fajta viselkedésmódot elhagyja? Hogy ez ne legyen az élete része? Tudja, hogy ő rosszat csinál.
Ugyanez Pepitában. Figyelj, én szeretlek, elfogadlak és megértelek, vagy próbálnálak megérteni. Jó? Tehát beszélgessünk, segítsél nekem, hogy megértsem, hogy te benned mi volt, amikor ez történt. Én elhiszem neked, hogy nem te vagy rossz, ugye ez a shaming, amikor a másikban szégyen érzetet keltek, akkor pont ez van, hogy minthogyha azt mondanám, hogy te rossz vagy. Nem, nem te vagy rossz. Az rossz, vagy helytelen, vagy én általam elítélt, vagy én elítélem, amit csináltál, tehát a cselekedetedet ítélem el, nem téged. A cselekedetedről gondolom azt, hogy nem helyén való, és nem pedig a te személyedről. Ezt az elkülönítést valahogy ügyesen elvégezni, és ott is megkérni a gyereket, hogy de mesélje már el a saját szavaival, hogy mi történt ott is, minél több információ álljon a rendelkezésünkre. Próbáljunk meg információt szerezni arról, hogy ez egy spontán valami volt, ő ezt tervelte, tehát hogy ezen mennyi gondolkodás előzte meg, vagy milyen érzése volt, miközben ez történt, utána hogyan érezte magát, most hogyan érzi magát. Szerinte ez újra elő fog-e fordulni? Szeretné-e, hogy újra előforduljon? Mit tudunk tenni, hogy ez ne forduljon elő újra? Neki mire van szüksége én tőlem, vagy a közösségtől, vagy a tanítónénitől, ahhoz, hogy ő nagyobb biztonságba érezze magát, vagy hogy azt érezze, hogy jól figyelünk rá, vagy hogy el van fogadva, szeretve van, stb. Vagy hogyha, mit tudom én, ő nagyon kontrollálni akart, és azt csapott át a bullyingba. Ugye ez a ő hogyan veheti magához az irányítást, úgyhogy a másik számára az ne legyen bántó. És hogy segíteni neki ezekben a nézőpontváltásokban, mert ebben nem minden gyerek egyformán ügyes. És egy picit tanítgatni neki mondjuk azt, amiről azt mondtuk, hogy az asszertív kommunikáció, ugye annak a gyereknek, akit bántanak, ott ugye azért próbálom neki tanítani, hogy ő ügyesebben kiálljon saját magáért. Annak a gyereknek, aki meg esetleg a bántó szerepében volt, ő neki meg azt tanítom, hogy hogyan képviselje saját magát, úgyhogy az ne legyen túl sok a másik számára. Mert hogyha folyton a kommunikációban olyan mondatok hangoznak el a számból, hogy te, akkor a másik vádolva fogja érezni magát, és akkor lehet, hogy visszacsap. Hogyha helyett azt mondom el, hogy amikor ez történik, akkor én úgy érzem magam. Én azt szeretném, hogy, vagy én téged arra szeretnélek kérni, vagy én azt javaslom, hogy ezek sokkal jobb irányba visznek.
Mai podcastunk véget ért, köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy sok hasznos információt, tanácsot kaptatok mai műsorunkból. Tartsatok velünk legközelebb is, és iratkozzatok fel csatornáinkra. Szép napot!